Ez itt az Igenek és Nemek, Kenyeres András beszélgetős podcastje. Egy műsor, ahol a felszín alá tekintünk, megkeressük az emberi történetek mögötti igeneket és nemeket. Tarts velünk! A mai műsorban...
Csak észrevettem egy csomót. Mondta, hogy nekem monhocskén nyirokcsomó agresszív daganatom van. Ez velem nem történhet meg. De én azt gondoltam, hogy bírom a fájdalmat is, hogy igenis kemény vagyok, de nem, ez a Nóri már nem volt az a kemény csaj. Ha nem kezdik el, akkor nekem annyi. Hogy nem így képzeltem el az én 30 éves születésnapomat. Igen, nem akartam tudomást venni róla. Elfogadni azt, hogy igenis én vagyok az első magamnak. Én ennek a betegségnek köszönhetek. Nagyon féltem attól, hogy ő hogy lát engem. Megélni egy nőnek, hogy a hajkoronája kihull, tehát hogy nincs. Én a mai napig nem értem, sőt még ő sem, hogy volt olyan lélek jelenléte akkor. Tehát azt mondtam, hogy ez nem én vagyok. A hatodik, ha szakad, én nyertesként fogok ebből az egészből kijönni. Nekem az első kérdésem az volt, amikor elkezdték a kemoterápiát, hogy csokoládét tehetek. Többet a megélt érzelmekből, és kevesebbet a hajtásból. Igenis vannak csodák.
A mai vendégünk...
Farkas Nagy Nóra a vendégem ma. Mosolygunk. Nem tudom, meddig fog menni ez a mosoly, vagy hogyan fogunk visszatérni, de... Veled is régen szerettem volna beszélgetni, és talán egy olyan témát fogok idehozni, amelyről nem sokat, nem eleget, vagy ha igen, akkor zárt körökben, ilyen nis témában beszélgetnek, és azt gondolom, hogy kerüljük körbe ezt a témát, de hogy mi ez a téma, meg ki fog derülni. Én olvastam egy blogbejegyzést másfél éve, talán nyára lesz szerintem két éve, ami nagy hatást tett rám. Épp az előbb említettem neked, hogy az egy veszélyes blogbejegyzés volt, mert én azt gondoltam, hogy ilyen kis könnyed bejegyzésre lesz szó, és hát így ott maradtam erősen, és egy részen még mindig ott van, aki olvas ezt, amint te nagyon meglepődtél, amikor felhívtalak, vagy írtam neked, hogy beszélgessünk. És segítel nekünk az, hogy esetleg abban a környezetben mi vezetett téged oda, hogy ezt a blogbejegyzést megírt, és egy picit bontsuk ki ezt a témát, hogy miről is szólt, meg mi az, amit elkezdtél feldolgozni talán, vagy aminek a közepette voltál.
Először is hatalmas nagy megtiszteltetés, hogy veled, vagy felkértél erre az interjúra. Ez egy furcsa szituáció most számomra, ugyanis mindig én készítettem az interjúkat, velem soha nem készítettek, úgyhogy nagyon örültem ennek.
Nekem megtiszteltetés, hogy lettek az első.
Igen. Újságíróként dolgoztam, imádtam a szakmámat, és egyszer csak betoppant az életembe Rajmund, a férjem. És soha nem gondoltam volna, hogy egy férfi miatt én feladom a karrieremet, a munkámat, amit igazából magamnak köszönhetek. És én kikerültem Norvégiába.
Ez ilyen gyorsan ment?
Decemberben megismerkedtünk, és én már május 2-án költöztem ki. Tehát ez nagyon gyors volt. Benne volt az, hogy nekünk lehet, hogy nem működik ez az egész, mivel hogy nem éltünk együtt egy percet sem, de benne volt az, hogy nagyon-nagyon szép életünk lesz, és hát így sikerült.
De kipróbáltátok
igazából. Kipróbáltuk, igen, próba szerencse. És én úgy voltam vele, hogyha bármi történik, tehát nekem mindig lesz otthonom, mindig van hova visszamennem, talán a munkába is, de ezt be kellett vállalnom, vagy bevállaltam ezt az egészet. És nagyon jól döntöttem. És akkor 2017-ben jött egy betegség.
Tehát ti kinéltetek Norvégiában.
Igen, Norvégiában. Én nem szégyellem bevallani azt, hogy aki kimegy, és nincs munkahelye, takarítással, vagy takarításból él, elmegy. Én is ezt csináltam. Nagyon szuper családjaim voltak. Egy kedvencem egy idős házaspár volt, egy nagymama, aki szinte az unokájának tekintett. És egy külföldön élő, aki most kerül ki, a nyelvet nem ismertem, mert én mindig németes voltam, ott az angolt használják, úgyhogy meg kellett tanulnom minél előbb norvégul.
Gondolom, nem hallgatta végig az előző 15-16 műsort, de ez úgy harmadik, negyedik alkalommal jön be, képzeld el. Amerikával, Angliával, most Norvégiával, és mindenképpen benne van egy motiváció, hogy csinálom, tenni fogom, és az a nem szégyellem, szerintem szó szerint ugye mondja mindenki, vagy a mosogatás volt az egyik vonal, a legjobb barátom, ő San Franciscóba így kezdte, aztán étteremvezető lett egy éven belül, tehát lehet azért felfelé menni, de hogy ez kell, ez az alázat, hogyha új életet kezdek, akkor lehet, hogy onnan kell indítani.
És ezt tudtam, amikor kikerültem, hogy nekem, tehát soha nem voltam az a típusú ember, aki otthon ül, és vár valamire, vár a lehetőségekre.
Tehát majd észrevesznek, ugye?
Igen, én tudtam azt, hogy én nem akarok eltartott lenni, tehát nekem mindig megvoltak azok a munkahelyek. Én a tévézés mellett is pultoztam például, mert jobban éltem akkor, vagy jobban megélhettem.
Na, te döntéseid.
Ez az én döntésem volt.
És a ti kapcsolatotok, hogy kicsit ugye előrébb megyünk, az olyan szépen ment tovább, hogy azért ott annak gyümölcse is lett, hogy így fogalmazok.
Igen. Mi Trondheimen kezdtük, ott dolgozott először Rajmi egy fogtechniken, aztán mi fél év után el tudtunk költözni egy albérletbe, ketten, mert hogy négyen laktunk először együtt. Jaj, tehát, hogy nem volt olyan egyszerű ez az egész dolog. Egy kis lakásban, egy kis szobában, de valami elkezdődött, ezzel a takarítással és munkával is, és aztán utána Rajmi kapott egy szuperállás lehetőséget Oszló mellett, Hønefossban, és akkor mi leköltöztünk oda 2015 januárjában. És hát ott kiderült, hogy terhes vagyok januárban, és szeptember 16-án megszületett a...
Azért pörög a, ha elindul egy üzlet.
Igen. Akkor már beszéltem norvégul, tehát hogy megértettem, amiket mondanak. Az volt a baj, hogy én annyira nem tudtam ezt gyakorolni, mivel hogy a takarítások alkalmával én nem találkoztam.
Nagyon az interakció, ugye?
Igen. Tehát a boltokban tudtam úgy kommunikálni. És megszületett Martin, és egy igazi kis csoda. És itt az a szokás Norvégiában, hogy 9 hónapig az anya van otthon a picivel, 3 hónapig az apa, és akkor a pici megy oviba egy évesen. Vegyes csoportok vannak, de minden nagyon szuperül sikerült.
Hát ő Norvégiában született, ugye?
Így van. Aztán Kálváriánk igazából 2014.
Addig minden olyan szép volt, nem?
Igen.
Tehát ez a megismerkedés, ha nem is fehér lovon, de lehet így érted meg.
Igen, dolgoztunk, egy helyen sikerült elhelyezkedni, tehát én is a fogtechnikán kezdtem el dolgozni. Fogtechnikus asszisztensként, tehát én intéztem. Meg én intézem a mai napig a csomagolásokat, a postázásokat, megtanultam nagyon sok dolgot, modellt készíteni, aminek én nagyon hálás vagyok, mert én mindig olyan voltam, hogy nagyon-nagyon szívesen tanulok új dolgokat, és szerintem ez egy olyan szakma, ami érdekes, és tanulható, és szuper.
Tehát ez nem csak az alázat, hanem a tanulni akarás is kell azért az ember, hogy érvényesüljön.
Igen.
És akkor történt az, hogy valamilyen kis fájdalmat éreztél?
Igen, a bal karom elkezdett fájni, és egy csomót tapintottam a kulcsontomnál. És arra gyanakodtunk, hogy Martint esetleg úgy emeltem, hogy ott meghúztam valami izmot.
Mennyi volt ő akkor? Hány éves volt?
Ő másfél éves
másfél
volt.
Másfél éves.
És hát még picike volt. Persze. Tehát, hogy így még annyira nem beszélt, mivel hogy ugye egész nap norvégot hallott. Mi magyarul beszéltünk otthon, meg magyarul is beszélünk. De ugye az oviban 8 órán keresztül, ami 8
két
órán nyelvű, keresztül.
Már akkor biztosan.
Igen.
Látni, nem?
Igen.
Gyereketek nagyon, már norvégot jobban fogja tolni, mint ti.
Igen.
Ez igen.
És Rajmi folyamatosan mondta, hogy menj már el orvoshoz. Én tehát nem voltam soha orvoshoz járó. Orvosra is csak a szüléskor találkoztunk, meg előtte, hogy a házi orvossal kell konzultálni, hogy a terhességet megállapítsák. És nem mertem úgy elmenni, vagy nem akartam talán. Tehát az orvosoktól szerintem azért mindenki fél, vagy van egy bizonyos ilyen...
Hát te biztos?
Ó, akkor igen.
És ha nem megyek, akkor nem is derülhet ki semmi.
Igen, így van. Tehát, hogy nem gondoltam semmi olyan dologra, hogy ez most így bármi gond lehet, vagy bármi probléma. De megtettem, felhívtam, elmentem.
Mennyi az idő, amikor mondják, hogy menjél, meg kell, és akkor elvész?
Hát, amikor már úgy igazából csesztetnek.
Aha, tehát kell a külső motiváció.
Az biztos, igen.
Tehát ez mennyi idő? Ez 2 hét? 1 nap? 1 hónap?
Hát, hetek voltak.
Hetek.
Nem tudom pontosan mennyi, de hetek voltak. És bejelentkeztem, kaptam időpontot, az orvos megvizsgált, és hát ő is arra gyanakodott, hogy meghúztam magam. Mondtam, hogy van egy kisgyerekünk, és mondta, hogy felír egy krémet, azzal kenjen, mert valószínűleg izomhúzódás. Hogyha nem múlik el, akkor jelentkezzek 2 hét múlva. És pont húsvét volt, amikor játszóházba mentünk, és jöttünk haza, és viszkedett a nyakam. És sáv volt rajtam kendő, és egyszer csak észrevettem egy csomót. A nyakamnál, és hát borzasztóan megijedtem. Mondtam Rajminak, hogy úristen, tehát ő meg pont vezetett, tehát nem akartam sokkolni őt, hogy most figyelj már, ez szerintem nem normális. Rögtön bejelentkeztem az orvoshoz.
Ott már nem kellett akkor téged csesztetni, hogy te fogalmaztál, menjél.
Nem, akkor nagy volt az ijegység.
Érdekes, ez sokkal erősebb ijegységet okozott, mint előtözőleg a kulcsontottnál, amit éreztél.
Igen, ez... mert nem gondoltam volna, tehát soha nem voltam beteges típus, nem jártam orvosokhoz, tehát tényleg semmi baj nem volt. Egészséges életmódot éltünk, én 14 éves koromig táncoltam, sőt még utána is táncoltam a Madács tánciskolában, tehát hogy semmi olyan előjelen nem volt, amire arra tudtunk volna következtetni, hogy itt úristen baj lesz.
De ez a jel azért elég erős volt ahhoz, hogy akkor nincs
igen,
mese,
igen, mert tehát nyilván az újságírásból is adódott nekem azt, hogy minden gyorsan kikeresni. És...
Jó, akkor ráugrottál Google barátunkra egyből.
Igen, nagyon nagy szakértők lettünk Rajmival, és persze, tehát volt egy lány, olvastam, szintén blogbejegyzést írt, azt hiszem, non-hocskén nyirokcsomó daganattal, és neki is így kezdődött, hogy volt egy csomó. És nem fájt, és aztán utána kezdődött neki is a káváriája, és úristen. Tehát ez volt az első olyan cikk, amit elolvastam, és utána mondtam, hogy mondom, akkor így...
És nagyon hasonló volt a tiéd.
És borzasztóan hasonló, de nyilván magamban azt mondtam, hogy ez velem nem történhet meg. Tehát, hogy
ez csak mással van.
Ez csak mással van, így igen. És ez nem én lehetek, akivel ez szintén megtörténik. Elmentem az orvoshoz, és akkor az orvosom is kicsit megijedt. Át is hívta az egyik másik orvos.
De jó lehetett az a pillanat, amikor úgy érzed, hogy...
Borzasztó.
Tehát azt megélni, hogy érzed, hogy áll semmi, és csak egy nyirok csomó meg.
És akkor volt az első olyan, hogy Rajmi nem jött be velem.
Miért?
Utána, hát mert hogy én már nagy lány vagyok, aztán majd megoldjuk.
Tehát igazából semmi nagyobb megoldás miatt nem ment, hanem egyedül mentél.
Igen. És hát megijedt az orvos is, a másik orvos is mondta, hogy tehát itt már kórház, itt már röntgent kell csinálni, tehát meg volt ennek a menete. Először röntgent csináltak, ott az nem mutatott ki semmit.
Milyen napokról beszélgetünk itt most? Elmész onnan, már holnap
mehetsz? Norvégiában alapvetően úgy működik, hogy elmész, bejelentkezel a házi orvoshoz, vagy telefonon, vagy pedig minden interneten keresztül megy egyébként, igen. És hogyha nem olyan sürgős, vagy úgy ítélik meg, akkor 1 hét maximum még kapsz időpontot. Mivel, hogy már nekünk gyerekünk van, és én szeretem azt, hogy minél hamarabb vizsgálják meg, ezért mindig felhívtam őket. És most is inkább felhívtam őket, mivel hogy ezek a kis csomók már aggodalomra adtak okot, hogy ezek mi lehetnek, vagy mik lehetnek. És ez már ilyen 2 nap volt, mire én időpontot kaptam. Úgyhogy onnantól kezdve ugye a röntgen, az viszont nagyon hamar volt. Tehát effektíve, tehát minden gyorsan történt utána már.
Azért jó az, nem? Tehát, hogy nem várakozni kell az végtelenség.
Hát, igen.
Ha ezt lehet jobbnak mondani.
Mindig azt mondjuk, hogy a szerencsétlenségünkben a szerencse az volt, hogy talán kint ért ez az egész engem. Uh-huh. Tehát Magyarországon mi végig követtük ezt a nagypapámmal, akinek kétféle daganata volt. Uh-huh. Beszélhetek őszintén, hiszen őszintén beszéltünk eddig is, meg eddig is mindenről. Igenis adtunk kenőpénzt az orvosoknak, hogy olyan ellátást kapjon, és uh-huh. hát nagymamám összeszámolt, tehát nem merem kimondani azt az összeget, amivel
de neki sokszoros a nyugdíjának.
Igen. És itt Norvégiában nem ismerik a hálapénz fogalmát. Uh-huh. Tehát nekem nagyon pozitív ez az egész egészségügyi rendszer. Nyilván vannak itt is olyan orvosok, akik nem szimpatikusak, vagy nem úgy reagálnak, hát nem úgy viselkednek. Emberek vagyunk, igen. És mi mindig azt vettük észre, hogy bevándorlók vagyunk, de ugyanazt az ellátást, ugyanazt a kedvességet, ugyanazt a törődést kapjuk.
Tehát nincs különbségtétel.
Nincs. Aha. Nincs, abszolút nincs.
Jött a röntgen, ezek szerint meg jöttek a extra vizsgálatok.
Igen. A röntgen után CT volt, és a CT már kimutatta, hogy nekem igenis baj van. Nagy baj van is, hogy nem csak itt fent van egy darab csomó, hanem három csomó van a nyakamnál. A szívem fölött volt a legnagyobb, és a hónom alján.
Ez ott lerütkön, közben van a vizsgálat, vagy ez megint várni kell?
Nem. CT-t megcsináltak, és másnap nekem akkor bent kellett aludnom. Az volt az első éjszaka, amit Martin nélkül töltöttem. Tehát, hogy ez alapvetően ez a CT, meg ez az egész mizéria, ez nem volt olyan jó. De még az, hogy a gyerekemet sem lássam, tehát, hogy ne adjak neki jó éjszakát, puszit, vagy neveleljem magamhoz, tehát, hogy ez borzasztó volt. Számomra talán ez volt a legnehezebb ebben az egész dologban és az egész betegségben. És aztán másnap meg jött két orvos, akik mondták, hogy muszáj, hogy értsünk mindent, hiszen komoly dologról van szó.
Igen.
És mi, amikor Martinnal terhes voltam, akkor volt egy kis komplikáció, elkezdtem bérezni, és egy magyar nőgyógyász dolgozik szintén ott a kórházban.
Ott fordítva.
Igen, és akkor mondtuk, hogy akkor én hívjuk fel a Gábort, hogyha bent van, és akkor segítsen nekünk tolmácsolni, hogyha tényleg esetleg olyan dolog van, amit nem értünk. És leült a két orvos, egy férfi és egy nő, és mondták, hogy hát nagy baj van, hiszen találtak csomókat nálam, és mielőbb ki kell deríteni, hogy az milyen típusú, mikor kell elkezdeni a kezeléseket.
Tehát hiszen rosszik dolgok, jó indulatunk.
Igen. Akkor még nem tudtunk semmit, és utána rögtön, amikor közölték ezt, tehát, hogy mi nem tudtuk azt, hogy így mi fog történni, hogy ez mind velünk történik meg, miért történik. Tehát ilyenkor annyi minden megfordul az ember fejében, hogy és annyi mindent, tehát én nem tudtam odafigyelni, amit az orvos mond.
Honnantól kezdünk azt mondta, hogy baj van? Voltak.
Igen. Tehát akkor így, mintha egy redőn le, és onnantól kezdve, tehát, hogy nekem semmi. De csak az motoszkált a fejemben, úristen, mi fog következni? Martinnal mi lesz? Velem mi lesz? Rajmival mi lesz? Tehát, hogy ez borzasztó volt azt megélni egy köpenyben ott az ágyon, Rajmi kezét szorongatva, hogy úristen.
Ilyen csak filmekben, könyvekben, nem velünk történik.
Igen. Aztán utána rögtön, ahogy ezt közölték, csontvelőt kellett venni. Tehát, hogy én nem tudom, tehát senkinek nem kívánom. Érzéstelenít is kaptam, de hát ugye annyira mélyre nem tudnak menni azzal a tűvel, és én olyan fájdalmat nem éltem még. Tehát, hogy ez
pedig szültél.
Pedig szültem, jó császár lett a vége, de De én azt gondoltam, hogy bírom a fájdalmat is, hogy igenis kemény vagyok, de nem, ez a Nóri már nem volt az a kemény csaj. Tehát olyan szinten szorítottam a kezemet is, hogy bekékült másnapra, tehát borzasztó volt. És utána még rögtön le kellett menni egy másik városba, mert ott van egy nagyobb kórház, és ott meg ebből a nyakamnál lévő nyirokcsomóból szívtak le mintát. És hát akkor már ugye jött velünk Martin, mivel hogy mi egyedül vagyunk. Rajnival is Martin, tehát senki segítség nincs. Nekünk tehát valahogy úgy kellett intézni a dolgokat, hogy a gyerekért nem tudtunk visszamenni ötig az oviba. Úgyhogy őt vinni kellett magunkkal ebben az zaklatott állapotban, meg mindenben. És hát mindig érdekes módon vagy olyan orvosokkal találkozunk, akiknek valamilyen kötődése van Magyarországhoz. Tehát Magyarországra jártak iskolába, itt végezték az orvosit.
Ilyen.
Igen, érdekes. Vagy ugye a magyar, a Gábor, a doktor, aki ugye Magyarországról származik. Tehát mindenhol van valami kis magyarországi kötődés. És ő is próbálta, ez a doki, aki levette a mintát, oldani a feszültséget, hiszen látta, hogy ki van sírva a szemem, hogy mondta, hogy hát én tudok magyar szavakat, például, hogy köszönöm. És hát persze nem volt őszinte akkor a mosolyom, és mondtam, hogy mondom, sajnálom, de én most így nem tudok poénkodni. Tehát ez nem az a helyzet. És akkor várni kellett, utána egy hét múlva kivettek egy nyirokcsomót, ugye, hogy milyen típusú, és arra kellett talán a leghosszabb időt várni, tehát egy-két hét. És a levélben értesítenek mindig, hogy mikor van időpontunk, és akkor már a hűnefoszba kellett menni a kórházba, az onkológiai részlegre, a főorvosasszonnyal beszélni, hogy akkor mik a leletek, mik az eredmények, milyen típusú esetleg, ami a daganat, és hát pont arra napra nem érkezett meg az eredmény, úgyhogy még egy napot várnunk kellett, de hát ez maga volt a pokol, tehát hogy ez borzasztó volt, és másnap mondta, hogy hát nem jók a hírek, megérkezett a minta, igen. És mondta, hogy nekem non-Hodgkin nyirokcsomó agresszív daganatom van. Tehát az agresszív az, hogy minél előbb el kellett kezdeni a kezeléseket, hiszen hogyha nem kezdik el, akkor nekem annyi. Szépen fogalmazva.
Igen.
És...
Hány éves volt ekkor egyébként?
30 éves.
30?
30 éves. Ez volt ugye áprilisban, mert akkor terült ki. És november 30-án töltöttem a 30-at. Tehát, hogy nem így képzeltem el az én 30 éves születésnapomat. Egy nagy bulival. Igen, és nem úgy, hogy kopaszon, és szomorúan. Vagy igazából már akkor nem voltam szomorú, mert akkor tudtam, hogy túl vagyok rajta talán.
Kicsit visszamenve, még nagyon előre mennénk, kicsit az érzésekre, meg a egyrészt rátérnék, utána pedig a családra, a barátra, a férjre. Tehát azért ezt először azt mondod, hogy velem ez nem történhet meg.
Igen.
Ez úgy mennyi idő, amíg rájössz arra, hogy tényleg ez veled történik az egész? Nem olyan, mint egy filmet nézni kívülről?
Tehát de, abszolút.
Felt az ember reggel.
Igen. Talán akkor tudatosult bennem ez az egész, hogy velem történik, és hogy mi történik, amikor az első zacskóm elkezdett csöpögni. Az első kemoterápiát kaptam. De akkor is úgy mentem be, és van is arról a blogomnál egy kép, hogy azt pont a férjemnek, Rajminak küldtem el, hogy mosolygok. Tehát, hogy... Én mindig ezt az egész betegséget próbáltam úgy kezelni, hogy én nem vagyok beteg. Tehát, hogy muszáj volt, talán
tagadtad? Szó,
hogy muszáj. Igen. Igen. Nem akartam tudomást venni róla. Nem akartam tudomásul venni azt, hogy ez velem, ez az én testem. Az én testem ezt műveli, vagy megbetegedett. És hogy nagy baj van, vagy akár nagy baj is lehet.
Hát igen, az, a neked annyi, az előbb kifejeztetek.
De nagyon nagyon-nagyon nehéz volt, és igazából eddig megértem a blogbejegyzést, de nem beszéltem úgy róla. Tehát próbáltam, most ez az első olyan alkalom, amikor veled a történtek után beszélek. Mert egyszerűen én ezt...
Ugye mi nem ismerik igazából egymást, tehát ez fontos, hogy tudják hallgatók.
Nem. Tehát én most beszélek először erről az egészről.
Most hallod akkor először, hogy beszélsz
róla. Félve, igen, és... örültem ennek a felkérésnek azért is, mert talán el tudom most már engedni ezt az egész dolgot. Nehéz
egyébként. Hát igen, ez amikor érzed, hogy vannak szavak, és azok nem elégségesek. Tehát a nagyon nehéz, elég sok mindenre mondhatjuk, igen, hogy nagyon nehéz volt felkelnem ma reggel, de talán ez nem az a hasonlat, ami neked nehéz lehetett ebbe. A Rajmi, hogy tudtatok egyáltalán ez a kapcsolatotoknál, hogy alakult, ő hogy tudott átvenni a válladra dolgokat, hiszen ott egy másfél éves gyerek. Ő hogy tudsz feldolgozni, hogy tud beléd energiát például?
Nekem ez nagy félelmem volt, hogy nincs segítségünk, ugye?
Persze.
Ő hogyan fog megbirkózni ezzel az egésszel, hogyan fogja feldolgozni, hogyan fogjuk végigvinni ezt az egészet, hiszen tényleg ott a kisgyerekünk, aki még nem tudja, hogy úgy mi történik. Tehát, hogy mindig óvtuk a kórháztól, tehát mi sem jártunk kórházba, de nem akartuk menni. Rajmi pedig, tehát a szülei ugyanígy rákban haltak meg.
Mind a ketten. Atya úristen.
És
ennek ő mennyire volt tanulja? Otthon volt akkor?
Az anyukája nem, már igen, az apukája nem. Uh-huh. Akkor Amerikában él, de nem tudtam, hogy milyen érzések jönnek fel, jönnek ki belőle. Igen, és tehát, hogy mennyire lesz nehéz ez az egész dolog. És nagyon féltettem, mai napig féltem, igen. Mindig másokat néztem, és ez a betegség nekem egy ilyen tanuló dolog is. Tehát megismerni magam, elfogadni azt, hogy igenis én vagyok az első magamnak és számomra, hiszen akkor van...
Akkor lehet másnak is.
Igen. És én ennek a betegségnek köszönhetek. Furcsa ezt kimondani, mert nyilván egy rák, egy daganat, ez nem jó dolog. Nagyon nem jó dolog. De én hálás vagyok ennek. Hálás vagyok annak, hogy olyan emberekkel kerültem kapcsolatba, akiket nem ismertem, és fantasztikus. Tehát most nevén nevezek egy hölgyet, a Zsófi. Uh-huh. Én soha hittem Istenben, jártam templomba kiskoromban, de valahogy úgy soha nem gyakoroltam. Nem imádkoztam, és most minden este imádkozom, és minden este hálás vagyok azért, hogy itt vagyok, és élek, és lélegzem, és hogy...
Ki kell fejezned a háládat.
Igen. Aha. Igen, és rátaláltam egy szuperemberre, Zsófira, aki kineziológus, és nagyon sokat beszélgettem vele Skype-on keresztül, mert ugye nem tudtam hazajönni.
De magyarhoz ragaszkodta ezek
igen,
szerint.
Igen. Zsófi mondta is, hogy van, tehát biztos, hogy van Norvégiában is, de mondtam, hogy nem szeretném. Tehát, hogy oké, hogy beszélek norvégul, de nem biztos, hogy ebben a szituációban nekem arra van szükségem, hogy akkor még azon gondolkozom, hogy úristen, hogy mondom neki, fordítsam magammal.
Hogy értitek meg egymást, igen, az igen,
az fontos volt, hogy, hogy ő legyen, és... Nagyon-nagyon hálás vagyok a mai napig neki, hogy nekem segített, hogy nagyon sokat beszélgettünk, és oldottunk dolgokat. És az angyalokban, tehát hogy amikor egy ember átesik egy ilyen dolgon, vagy amikor megtudja, hogy neki mi a baja, szerintem mindenkinek kell, vagy mindenkinek van egy kapaszkodója, amibe tud kapaszkodni.
Vagy talál.
Igen, vagy talál. Igen. És nekem ők voltak. Uh-huh. Nekem a Zsófi volt, és
ez
igen. Uh-huh. Igen. abszolút.
És azt mondtad, hogy hálás vagy. Valamiért azt érzem, hogy ez egy hosszabb ez a lista. Tehát azért az emberek prioritásai átalakulnak kicsit az életben. Tehát azért sokat öregettél, és nem azt mondom, mert nagyon szép fiatal hölgy vagy, nem erre mondom, csak azért fejben azért lehet, ez még korai, ez a bölcsülés 32 éves korára az embernek, nem? Tehát,
igen.
Tehát azért mi az, amit kaptál még ebből? Tehát ez a másik oldal.
Például a férjemmel való kapcsolat. Tehát, hogy eddig is közel voltunk egymáshoz, de ez a betegség, ez jobban megerősített bennünket. Tehát, hogy sokkal jobban szilárdabbá tette, bensőségesebbé, meghitté. Az baj, hogy persze, tehát nyilván most gondolhatják az emberek, hogy ilyennek kell történnie, hogy nem. Nekünk eddig is jó kapcsolatunk volt, de másfelé billent már. Ez az egész kapcsolat.
Ez egy mélyebb.
Igen, sokkal.
És ezek szerint azért valahogy közvetve azt is mutatott, hogy azért ő úgymond jól vizsgázott ebben a helyzetben.
Igen. Tehát, hogy néha úgy éreztük magunkat, mint a robotok. Tehát nekünk ide kell menni, ezt meg kell csinálni, akkor kezdődik, és menni kellett, és csinálni kellett, és ő tette a dolgát. Uh-huh.
Nem volt kérdés egy pillanatban se.
Nem. Nem. Nagyon féltem attól, hogy ő hogy lát engem, hogy...
Akár hiúságot szem.
Haj nélkül, hogy most kicsit jönnek az érzelmek. Te látod a szememen, hogy könnyezem. Nagyon nehéz volt ezt megélni. Nagyon nehéz volt ezt megélni, hogy elveszítettem a hajamat. Talán az volt az egyik legnehezebb.
Ott szembesül az ember.
Igen, nekem mindig borzasztóan dús, hosszú hajam volt, és azt megélni egy nőnek, hogy a hajkoronája kihull, tehát, hogy nincs. Borzasztó. Tehát akkor, amikor mondták, hogy az első kezelés után 10-12 nappal, már ne annyira fésüljem a hajamat, mert lehet, hogy rossz látvány lesz, hogy jön csomókban. És igen, borzasztó látvány volt. Akkor mondtam is, hogy akkor én levágatom a hajam rövidre.
Nem akarod megvárni, amíg ez nem, így, hanem nem, ez legyen nem, egy döntés.
Igen, igen. Levágattam, és akkor utána Rajmi mondta, hogy szerintem nem kéne azt megvárni, még teljesen csomókban jönnek ki. És akkor már jöttek ki csomókban, és mondta, hogy mit szólnék ahhoz, hogyha ő letúrná a hajam.
Ő csinálta.
És én a mai napig nem értem, sőt, még ő sem, hogy volt olyan lélek jelenléte akkor. Leültem a konyhánkban, Martin már elaludt, elaltattuk, és elkezdte a nullásgéppel túrni a hajamat. Anyukám ugye kint volt, mert muszáj volt, hogy valaki segítsen nekünk, hiszen nekem két hetente menni kellett kemoterápiára. És anyukám megszedegette az acskóba a lehullott hajakat, én csak zokogtam, és tenni kellett, muszáj volt, nem volt mese. Aztán utána anyukám is végig zokogta, Rajmi csak farccal tolta, és aztán utána megnéztem magam a tükörben, és ez borzasztó volt. Tehát azt mondtam, hogy ez nem én vagyok. Ez nem mertem hajat mosni, nem mertem megtörölni, vagy megsimítani a fejemet, mert... az borzasztó érzés volt, tehát iszonyat, hogy akinek mindig haja volt, most nincs. És nyilván nem ebben kell ezt az egészet mérni, de egy nő számára ez szerintem egy nagyon-nagyon rossz.
Én azt hallom ebből, hogy a fizikai megvalósulás, hogy egy dolog, amikor beszélnek hozzád, és az agyadban valami indul, és te magad is mondtad először, azért tagadás volt, aztán,
igen. Tehát
igazából egy ilyen eltávolodás. Amikor az ember látja, és egy olyan dolga kapcsolatban látja egy nőnél, mint ma, hogy te fogalmazd a hajkoronája, azért ott van, hogy úgy minden összeáll, hogy ez tényleg történik.
Igen.
Ez tényleg van, nincs mese, és ebből mondjuk melyik az egyik út, hogy ez kinő, vagy nem nő ki.
Igen. Tehát, mondták az orvosok, hogy a non-Hodgkin daganatot nagyon jó, tehát nagyon jó eséllyel gyógyul. 80%-ban majdnem minden paciens meggyógyul.
80%? Hát nem tudom, de ez még így hangzik nyugtatóan.
Persze. Tehát, benne volt az, hogy úristen, tehát nekem most daganatom van, oké, hogy ez a 80%, de mennyi az esély arra, hogy én pont abban a 80%-ban
azért
vagyok.
Azért az nem annyira
sok. A 20%-ban, igen.
Azért az...
Tehát nagyon furcsa és rossz volt, de nem mondom, tehát, hogy nem menni kellett, csinálni kellett.
Nem volt benne az, hogy feladott. Tehát az, hogy te teszel,
de,
volt?
Sajnos
melyik
volt.
Résznél?
Én 6 kemoterápiát kaptam, és úgy volt az egész, hogy én 3 napon keresztül kaptam. Tehát az első 3 napon keresztül.
Folyamatosan.
Hát úgy folyamatosan, hát úgy, hogy az első napon bementem, és hogy reggeltől, nem tudom, reggel 8-tól délután 4-ig nekem csöpögtek a különböző...
Fájdalmak vannak ilyenkor, vagy mit képzel?
Hát nekem mindig a tűkkel volt problémám kisgyerekkoromban is, a vérvétel és társai. Tehát nekem tűundorom van iszonyom.
Hát akkor ez nem volt ilyen szempontból egyszerű.
Nem, és hát mindig ugye elkanült be.
Kanült be.
És akkor azon keresztül. És volt egy olyan készítmény, ami az ornyák a hártyát irritálja, és hát mintha ilyen csípőset tettek volna be. Tehát igazából nekem az volt szerintem a legrosszabb ebben a 3 napban.
Háromféle koktélt kapsz ilyenkor igazából?
Hát többféle volt, de igen. És a második, harmadik nap az már nagyon lájtos volt, mert az ilyen 2,5 órás infúzió volt. És a harmadik nap végén, a negyedik napon be kellett menni, és akkor kaptam a hasfalamba egy injekciót, ami igazából egy ilyen immunerősítő készítmény, de mondták, hogy a második napon, vagy harmadik napon engem ez nagyon le fog gyengíteni. És hát én akkor nem tudtam felkelni.
Legyengített másik
nagyon,
napon.
Nagyon influenza-szerű tünetek, tehát hogy a csontomig hatolt a fájdalom, tehát hogy az borzasztó volt. És én 2-3 napig a kanapén feküdtem, mert...
Ez otthon vagy ilyenkor?
Ez már otthon volt. És akkor engem anyukám támogatott ki a WC-re is, mert annyira nem tudtam menni, csuklott össze a lábam, nem tudtam akkor enni.
Azt mondták, hogy ez egy ideig tart, és aztán vége?
Igen.
Tehát
erre
lehetett számítani. Igen, tudták, igen. Mondjuk az anyukád, akkor tudta, hogy...
Igen, hát tudtad. Utána a második, harmadik után már úgy... Idézőben beállt a rendszer, tehát hogy tudtuk, hogy mi miután fog következni, milyen fájdalom jön miután, és az nagyon rossz volt, és az utolsó kemoterápiák vége felé már annyira rossz volt így ez a testemnek, hogy annyira legyengült, hogy én erre nem is emlékeztem, anyukám mondta valamelyik nap, hogy emlékszel arra, hogy amikor feküdtél a kanapén, és Martin oda ment hozzád, és megsimogatta a lábadat, vagy a kezemet, akkor azt mondtam, hogy anya, vigyétek innen, légy szíves, mert nagyon fáj, ahogy megsimít. Tehát, hogy az érintés is fáj.
Te nem emlékszel.
És erre nem emlékeztem, és borzasztó volt ezt így hallani. És erre így visszaemlékezni, hogy úristen, ilyen is volt. És nagyon, hát rossz volt nagyon.
Feladtad? Tehát az volt olyan pillanat, amikor azt mondtad, hogy ebből elég?
Igen, akkor az utolsó, az ötödiknél talán. Azt mondtam, hogy olyan fájdalmaim vannak, hogy elkezdtem zokogni, és mondtam, hogy én ezt nem biztos, hogy végig tudom csinálni. Tehát addig olyan akaraterőm volt, és olyan pozitív hozzáállásom, hogy tehát nekem ez így sikerülni fog, én ezt meg fogom tudni csinálni, hogy akkor jött el az a mély pont, amikor én azt mondtam, hogy én ezt már nem bírom. Én ezt nem tudom végigcsinálni. Tehát ha belém még egy tűt szúrnak, vagy bármit.
Mennyire vagyunk ilyenkor attól, hogy elment az első vizsgálatra? Tehát ez milyen tápon vagyunk?
Ez nagyon gyorsan történt. Májusban kaptam az első kemoterápiát, és akkor augusztus végén már letelt. Tehát minden
két hetet hónap alatt az egész fedekestül fordult fel az életet, a világ teljes mértékben.
Még egy nagy félelmem az volt, amikor Martin meglátott kopaszon, mert én nagyon-nagyon próbáltam elrejteni.
Kendőzte.
De kendővel. Tehát, hogy úgy aludtam éjszaka, hogyha esetleg ő fel kell éjszaka inni, akkor ne lásson úgy, vagy ne jegyem meg, hogy nekem nincs hajam, amit ő előtte megszokott, mert hiszen otthon parókában vagy kendőben voltam, de inkább kendőben, mert meleg volt, és nagyon meleg volt, és délutáni alvásból jött ki, és mondtam anyuéknak, mondom, én nem bírom a kendőben, mert amúgy is rosszul vagyok, és nem jól vagyok, és mi lenne, hogyha? És ők is mondták, azt mondja, Nóri, hát ez te vagy. Haj nélkül, hajjal, ugyanúgy fog téged szeretni, te az édesanyja vagy, te a mamája vagy. És akkor egyszer csak levettem a kendőt, ő kijött a szobából, és odajött felhúzom a kanapéra. És az volt a reakciója, hogy a szememben nézett, megszorította a nyakamat, és puszítadott a fejemre, a kopasz fejemre. És az egy olyan pont volt, ami szintén sugallta, hogy nekem nem szokott feladnom. Tehát, hogy itt a hatodik, ha szakad, én nyertesként fogok ebből az egészből kijönni. Úgyhogy voltak nehéz.
Hát ez pillanatok. Kemény, milyen érett tud lenni néha, mi a gyerek, igen. Nem? Az érettel, mint
igen.
A...
Igen.
Ez kemény.
Igen, ez nagyon, nagyon, nagyon kemény volt.
Ő neki vagy megvan ez egyébként ez a sztori? Tehát most ugye 3,5 éves Ennit beszél. Ő beszél már? Egyébként nyilván beszél.
Igen.
És mondogat erről bármit is, vagy ez így el van milyen?
Igazából otthon ezt erről nem beszélünk. Tehát magam miatt sem nem szeretném úgy fel, vagy nem szerettem volna felszakítani ezeket a régi sebeket. Ez egy nagyon borzasztó időszak volt a számunkra. Érdekes, hogy a múltkor vettem elő azokat a képeket, a telefonomon nézegettük, és Martin csak annyit mondott, hogy mamának nem volt haja.
Tehát, hogy
igen, talán. Én azt gondolom, hogy neki megvan ez az időszak. Én nem tudtam annyit játszani vele, sőt, egyáltalán nem tudtam vele játszani abban az időszakban. Tehát abszolút papa volt, Rani volt, meg Magyi volt. Nekem nagyon, nagyon fájdalmas időszak volt ez, hogy én nem tudok a gyerekemmel foglalkozni, olyan. És hogy esetleg eltávolodom tőle.
Ezek a félelmek.
Igen, igen. Azt mondták az orvosok, hogy nyugodjak meg, mert a gyerek nem fog rá emlékezni, de tudom azt, hogy neki ez megmarad, és most, hogy már 3,5 éves, szeretnék vele erről beszélni, hogy mama min esett túl.
Hát nyilván, amennyire ő ezt érteni tudja dolgokat.
Igen, igen.
Ez a tau, ez veszélyes, tehát olyan szempontból nyilván ez azt is mutatja nekem, milyen ismerem az sztoridat, nem, nyilván nem így mondhatom, de nekem úgy tűnik, hogy azért ez a folyamat azért még zajlik. Tehát az, hogy ez rendesen lezárva azért, ez nem úgy történnek, ahogy mentek a kebunk egymás után, belülről az ember feldolgozza, hogy miért én, honnan jöhetett, mert azért valahonnan ezek kérdések biztosan jönnek benned,
persze,
vagy jöttek.
Persze.
Mit tehetek még, hogy tehetek-e? Hogy ez esetleg ne tabu legyen néhány év múlva, hanem igen, volt egy nagyon kemény pont. Igen. És ebből hogyan tudtunk kijönni? Mert de fejtsd el, hogy elkezd is tanulja belőle.
Igen.
Sérülékeny, anya is, apa is. Igen. De ez nem eleve így születünk, vagy úgy születünk, hanem tehetünk ellene. És hát, hogy azért megjártad a poklát azért.
Igen, igen. És én ezért is hoztam létre ezt a blogot. Hogy másoknak erőt adjak, hogy tényleg nem tabuként beszéljünk erről, az emberekről, akik ezen átestek, hogy segítsek nekik. És tényleg bárki, mert nagyon sokan írtak egyébként ismeretlenek, hogy nagyon szépen köszönik, hogy erőt adok nekik, és, és én tényleg, tehát bárki írhat, én nagyon szívesen segítek.
De van ez a beszélgetésnek is, ez a cél, igen, az én oldalból, megmondom őszintén. Arról mesélj már egy picit nekem, hogy hogyan tudnak, vagy tudnak segíteni azok, akik egy ilyen ember körül vannak, aki beteg. Mert ez is ez olyan nehézkes tud lenni. Én cégnél láttam, amikor valaki beteg lehet, hogyan jön vissza, hogy állnak hozzá, nagyon sajnálom azok ilyen. Ilyen olyan gyenge szavak léteznek, tehát olyan kerülgetni lehet az ilyen embert, vagy most te lehet, hogy visszajössz Gyöngyösre, és akkor nem láttál valakit, de tudnak erről. Tehát ez nehéz, hogy hogyan beszélni ilyenkor az ember a másikkal. Mi az, amiket neked segíteni tud?
Nyilván ez mindenkinek más. Valaki bezárkózik, visszavonul a kis odujába, de nekem nagyon-nagyon sok erőt adtak azok a... Akár egy szívet írtak ismerősök, rokonok, barátok. Akár annyit, hogy imádkozunk, érted? Tehát, hogy ez itt szerintem jól esik az embernek.
Meg tudtad ezt élni? Nem érezted felszínesnek? És nem azt mondom, hogy nem gondolják komolyan, csak nem tudom, a Facebook oldalán odaírnak, hogy veled vagyunk ilyen, annyira nem elég
személyes személyes üzenetként
az
jön.
Az jobb, tehát mondjuk igen. Egy SMS.
Persze, aha. Persze. Aha. Tehát anyukám kapta a kolléganőjétől, a rokonoktól, tehát hogy az érdeklődéseket, mindent, és akkor ő tolmácsolta mindig nekem. Barátaim is, a legjobb barátnőm minden nap. Amikor tudták, hogy kapom a kezelést, és mikor leszek rosszul, akkor csak annyit, hogy egy szívecskét. Nyilván voltak olyanok, akik a barátok közül, akiktől jól esett volna. Akár egy szívecske, vagy valami, csak hogy gondol rám, és nem a másiktól érdeklődni. Tehát voltak ilyenek.
Ez azt jelenti, hogy jobb neked, jobb esik, hogy személyesen hozzáfordul. Lehet, hogy nem fogod tudni visszamondani, ez nekem most nagyon jól esik, pláne mindenkinek nem lehet írni, de jó az ember tudja, hogy ha személyesen, ugye őszintén komolyan gondolja, az érdeklődés az róla szól.
Igen.
Ugye?
Igen.
De ha neked üzen, az rólad is szól.
Igen. Úgyhogy szerintem fontosak ezek a dolgok, és a betegség után voltunk itthon először is. Innentől féltem, húsvétkor jöttünk haza, a betegség után fél évvel.
Mikor lett az, amikor azt mondták, hogy meggyógyultál, ebben
megkaptam a 6 kemoterápiát, és sőt a 3. kemoterápia után volt egy konzultáció az orvosommal, és volt egy PET-CT. Hogy hol tart a...
Hol állunk?
Igen.
Monitoring.
És ez nagyon jó híreket közölt az orvosom, mert mondta, hogy kb. A 80% az elpusztult, tehát hogy ez fantasztikus, mert ilyen kevés olyan ember van, akinél ilyen kis idő alatt ilyen nagyszerű eredményeket tudnak elérni.
Jó.
És de hogy még ugye muszáj ez a további három kezelés, és hogy utána meglátjuk, hogy további sugárkezelésre szükség lesz-e. Uh-huh. És én abban voltam, hogy hát, ha mondom, nekem ilyen szuper eredményeim vannak, akkor nekem minek sugárkezelés, tehát hogy ez teljesen felesleges. De hát kellett. Kaptam 12-t, de hát ez is borzasztó volt.
Az a nyár nem a te nyarad volt?
Nem.
Azt
nem. Mondta az orvos a legelején, hogy egy nagyon hosszú és küzdelmes nyára számítsunk, mert ez sajnos nem álmaink
nyara lesz. Nem kellett, nem? Tehát azért jobb ez, mint hogy nem lehet erre úgy felkészülni.
Nem.
Tehát ezért én hallom, hogy el tudom képzelni, ilyet soha nem mondanék neked. Elképzelem, tudom, hogy miket éltél át.
Igen.
És ez a 12-nek mikor lett vége?
12-nek október 25-én.
Jó, hát akkor azért tartott az ott rendesen.
Igen, de mindenki mondta, hogy a sugárkezelés az már semmi. Igenis valami. Igenis.
Jöttek a szakértő vélemények, ugye?
Igen, tehát azok mindig voltak.
Igen?
Hát mindig voltak olyanok, akik jobban tudják ezt a betegséget. Voltak ismerősök, akik mondták, hogy ezt tegyék, azt tegyék, amazt tegyék. Nyilván, tehát, hogy én köszönöm nekik, mert aggódtak értem. De abban a szituációban, tehát, hogy azt csinálod, amit az orvos mond.
Uh-huh.
És azt tartod be. Nálunk nálunk Norvégiában.
Bár nálunk.
Igen. Igen, hát az az otthonunk, ez az itthon, az az otthon. Norvégiában nem azok a szabályok, mint Magyarországon. Tehát Magyarországon be kell tartanod bizonyos szabályokat, nem ehetsz csokit, vagy azt tanácsolják az orvosok, hogy ne egyél csokit, édességet, cukrot, tejterméket. Uh-huh. Norvégiában nem. Norvégiában azt mondták...
Másképp rákos az ember?
Nagyon, nagyon szerettem, meg nagyon szeretem is az édességet, és nekem az első kérdésem az volt, amikor elkezdték a kemoterápiát, hogy csokoládé tehetek. És mondta az ápolón, azt mondja, Nóra, ha neked erre van szükséged, akkor egyél. Azt mondja, amit a szervezetet kíván, tehát itt nincs megkötés, hogy akkor te csak egészségesen
étkezhetsz. Ezt tudod, hogy Magyarországon ez nem így van. A nagyapádtól, vagy más van, vagy ez
tapad, igen, hatod igen, az igen, információ. Igen, 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 igen. Tehát, hogy
csak iszhattál.
Igen.
Valami jó ebbe az egész szörnyűségbe.
Igen, igen.
Nekem is egy csokoládét hoztál Norvégiába. Külön élmény, ezt megköszönöm most így, te ölögyös vagy.
Igen, és nekem szükségem volt ezekre a dolgokra. Borzasztó, tehát egy nagyon-nagyon jó ellátás van kint. Nyilván, ugye lazac nagy alap, hatalom.
Igen, az alap.
Az volt az ebédre, kimentél a konyhába, azt ittál, ettél, laktózmentes tej, ilyen tej, olyan tej, tehát, hogy mindenféle volt, muffin volt, tejberizs volt, lekvár volt, tehát minden, amit csak el tudsz képzelni.
Ezt viszont, ha egy norvég ülne itt velem szembe, nyilván, hogy ez volt. Tehát ehhez kell viszont Magyarországra is jönni, hogy ezt úgy éld meg, hogy egy extra szint.
Igen.
Nem? Tehát igen. Nekik ez a normális, igen, gondolom.
Hát a kolléganőmmel szoktunk beszélgetni, hogy Magyarországon mi van, és ott mi van. Tehát, hogy nyilván nekem sajnos már van, azt kell, hogy mondjam, tapasztalatom a két egészségügyel kapcsolatban.
Igen.
És hát a norvégok megdöbbennek ezen, hogy Magyarországon mi van. Uh-huh. Norvég kolléganőm, hogy
és akkor még a magyar után is lehet menni valószínűleg jó pár másikba, ahol még jóval alacsonyabb szinten van.
Persze. Tehát vannak különbségek. Uh-huh. Vannak különbségek. Arról meg nem is beszélve, hogy rajm is, vagy a hozzátartozó is azt teszik, és azt teszik, amit csak szeretne. Uh-huh. Úgyhogy anyukám eljött az utolsó előtti kemoterápiára velem, és megsimogatták, rögtön kérdezték, hogy kávét, teát, vizet hozhatnak-e, és hát anyukám az teljesen el volt képed, hogy úristen, ilyen van, ilyen létezik, és
őként hogy tudt ezt erősen végig tolta melletted? Tehát azért neki, ugye jó részt ő nevelte fel meg a nagyszüleid, ugye?
Mindenkinek nehéz van,
hát,
nyilván neki
hát
is.
Ő anya, hát...
Igen, nyilván neki is, hogy velem volt. Én nagyon, néha nagyon agresszívan viselkedtem. Abból a szempontból, hogy elutasító voltam. Tehát nekem akkor csak Rajmi és csak Martin volt, és persze ő is segített, de én nem szerettem ezt a szituációt.
Kiszolgáltatott voltál, hogy
miért? Igen, de egyikünk sem szerette. Tehát ez egy muszáj megoldás volt, hogy neki ki kellett jönni, így mondom, hogy ki kellett, mert más opció nem volt. Hál' Istennek ő is azt mondta, tehát egy percig sem gondolkozott azon, hogy ő jöjjön, vagy mit csináljon. Nehéz volt.
A ti kapcsolatotok hogy változott? Változott-e? Mennyire hatott erre?
Változott. Tehát, hogy én másabb lettem. Én inkább így mondanám. Uh-huh. Tehát felismertem dolgokat. Én hálás vagyok neki, hogy ő kijött. De nyilván mindenkinek, tehát hogy neki is megvan a kis saját élete, amiben ő is élt, meg nekünk is megvolt az életünk, persze, amiben éltünk, és hát persze, hogy voltak nézeteltérések. De hát ez mindenhol van. De mondom, tehát, hogy nehéz volt ez mindenkinek.
Hát ez még egy folyamat most is, nem tart. Tehát olyan szempontból, hogy nyilván anyukád itthon van, most itthon vagytok, ugye jövő keddig.
Igen.
Informálhattam a fényedbe őt, kicsit beszélgettünk, kidobáltam mindent. nem, csak tudom, hogy most ugye itthon vagy. Ez azért idő kell, míg az leülepszik, és azért azt még nem zártuk le, csak legvégig csak tudjuk, hogy mikor mondták azt, hogy vége és rendben, azt mondják, hogy itt most nem kell ezzel foglalkozni.
Az utolsó sugárkezelés után.
Az még abban az évben?
Igen. 2017 október.
Az egy kemény év volt a 17.
Nagyon. És hát persze a sugárkezelésen az volt a legnehezebb számomra, mert mindenki mondta, hogy az már semmiség. Hogy egy maszkot készítettek rá, tehát, hogy így már felett ért, és akkor úgy kaptam, és azt rám öntötték, tehát, hogy beszorítottak engem ebbe az egész maszkba, és csak annyi volt, hogy én lélegezhettem, mert a szemem sem volt kint, csak az orrom is.
A fizikai hatás, mint a hajnál, amit mondtál.
Nagyon
kemény.
Nagyon. És hát a nyelőcsövemet ugye érintette, tehát az éget, mivel hogy az a rész volt, az a nyaki rész, meg ugye a szívem fölötti rész, és hát a nyelőcsőre teljesen elment. Tehát a harmadik sugárkezelés után én már annyira nem tudtam normálisan nyelni, fájt minden evés, vagy étel, tehát hogy nem. Nagyon rossz volt az is. Tehát ezeket megélni. Meg igazából főleg az volt a rossz, hogy az első kettőre rajmileg kísért. De ugye nem várható el az, hogy ő is egész napot legyen velem.
Mert neki
muszáj volt dolgozni. Anyu ugye vitte Martint az oviba, ment érte, tehát ő úgy nagy segítség volt, de én meg minden nap buszoztam. És hát ezt is el kell mondanom, hogy járt egy ilyen busz a Hőnefosz meg az Oszlói Kórház között, és hát ez olyan busz volt, hogy én először elszálltam, és úristen, le volt választva fele. Az egyik, az első felében a járóbetegek voltak, a második felében a fekvőbetegek. Tehát így volt kialakítva. Én először felszálltam a buszra, és akkor jött az ápolónő, hogy akkor én mit szeretnék, kávét, teát, újságot? És így mondtam, hogy ne haragudjon, tehát hogy én itt jó buszon vagyok, mert hogy én kórházba megyek. És mondta, hogy persze. Tehát, hogy nekem annyira furcsa volt ez az egész, hogy úristen, felülök egy buszra, és tőle már kérdezik azt, hogy mit kérek, hogy kérek, holott megyek sugárkezelésre.
Teljes abszurd az egész helyzet.
És nagyon megdöbbentő.
De ez pozitív élmény.
Ez borzasztóan. De nehéz is volt ez az egyedül járok le a
hát hiszen
a
az egyedüllét, a gondolatok mennyire sikerült elhesegetni a vég gondolatát? Mennyire volt ez a fejedben?
Amikor már a sugárkezelést kaptam, akkor már így tudtam azt, hogy így megyek ki ebből az egész dologból. Igen. Nagyon sokat segített a zene. Én mindig imádtam a zenét, és nagyon sokat hallgattam. Nagyon imádom a latin zenét, és nekem az a legkedvesebb emlékem az, amikor kopaszon, nagyon meleg volt a lakásban, és hát a Martin a kisfiunk is imádja a zenét, imád táncolni, tehát, hogy anyja és apja kettő kávé. És akkor jött ez a Despacito, és hát én imádom, latin zene, tehát, és elkezdtem a gyerekkel táncolni. Én ültem a földön, és akkor nyilván én is mozogtam, és ő is, és annyira ilyen hát meghitt volt, vagy annyira ilyen megható dolog, hogy nekem az emlék, ami így talán a legjobban megmaradt ebből az egész dologból.
Tehát igazából nem engedted magad bele öngondolatokba, amelyek rossz irányba vittek.
Nyilván megvoltak azok, hogy úristen, mi lesz, ha én nem leszek. Tehát mi lesz a családommal, mi lesz Martinnal, hogy fog felnőni anya nélkülről, mi fog találni valakit helyettem.
Ideig elmentél?
Nagyon sokáig. Nyilván ezt nem osztottam meg velük, most már majd hallani fogja. Nem, hiszen ez az őszinteségről szól, és ezt én éreztem, és nagyon nehéz volt. Voltak démoni gondolataim, igen.
Ez természetes, nem valahol. Hiszen de ilyenkor az ember nem magára gondol, hanem arra, hogy akik itt maradhatnának ilyen szempontból.
Most már próbálom ezt átalakítani így két év után, hogy akkor igazából, tehát hogy én legyek már a fontosabb.
Pont ezt akartam kérdezni, ez egy változtatás?
Igen.
Tehát mi az a prioritás, hogy változtak? Tehát rendbe jöttél, oké, újraindul az élet, normális.
Mindig maximalista voltam, és most nem érdekel.
Az nem tárcsadó,
nem?
A maximalista, az örök elégedetlenségre is járhat.
Nem, nagyon mindig precíz, nagyon figyeltem mindenre, és most nem érdekel. Nem azt mondom, hogy nem érdekel, tehát dolgozom rajta.
Ez az egyik dolog, ami dolgozol. Igen. Tehát, hogy ne legyél maximalista, hanem elfogadj az elég jót. Valakit hallottam, hogy az elég jót fogadjuk el.
Igen. Tehát most már úgy magamra szólok, amikor az van, hogy túlpörköm a dolgokat.
Magadtól is észreveszed?
Igen. És tehát akkor, Nyúra, üljél le a fenekedre, és szépen nyugodj meg.
Így beszélsz magad?
Igen. Tehát, hogy muszáj egy kicsit
miből többet, miből kevesebbet? Tehát mondjuk az életben.
Többet a családból, és többet a megélt érzelmekből, és kevesebbet a hajtásból, az idegeskedésből, nem szorongásból nem, mert annyira nem. De vissza kell venni. Nagyon vissza kell venni.
Mit? Miből?
Vissza kell venni a hülye gondolatokból.
Mindig
mosolygós voltam, mindig próbáltam pozitív lenni, de...
Most nehéz?
Most már nem nehéz. Aha. Tehát úgy gondolom, hogy régebben felvettem egy állarcot, és azt hordtam.
De ez most mi a régebben? Előtte?
Előtte, a betegség előtt.
Milyen állatszót hordtál te?
Hát ez a mosolygós Nóri vagyok, minden rendben van.
És ez nem volt felvétel igaz?
Nem volt mindig igaz.
De akkor magadnak is hazudtál picit.
Igen.
Ez a legkeményebb rész.
Igen, és én ezért mondom, hogy hálás vagyok ennek a betegségnek, hogy ezekre ráébresztett, hogy nem jó felé haladsz, Nóra. Uh-huh. Tehát, hogy valamiért jött ez a betegség, én úgy gondolom, tehát, hogy nem csak így.
Na, és miért?
Kialakult.
Ezt hozom, miért?
Hozom a gyerekkoromból a megfelelés, a szüleim válása. Nyilván másfél éves voltam, de mindig hiányzott egy apa nekem. Mindig.
Most másfél éves volt a Martin, amikor kijött a betegség.
Igen.
Látod, ugye?
Igen.
Csak egy érdekes.
Lehet, hogy ez sem...
Nem tudom, csak ugye úgy kb. Abban a korban
igen.
van.
Igen.
És azt titeket azért összetartott, még erősebbé tett.
Igen.
Milyen érdekes
kapcsolatban. Akkor kint van Kanadában, tehát hogy így nem 6 éves koromban láttam őt utoljára. Anyának dolgoznia kellett ugye sokkal többet, hogy meg tudjunk élni. Sokat voltam a nagyszüleimnél, nagyon sokat segítettek, támogattak bennünket. És hát ezért is volt a népváltoztatásom 18 éves koromban, mert én 18 évig úgy éltem az életemet és a mindennapjait fráternúraként. Aztán jött egy gondolat, hogy én ezt nem szeretném, tehát hogy nem akarom tovább apukám nevét viselni, holott nem érdemli meg, nincs semmi kontaktom vele, nem ismerem őt.
Csak a szokásjog alapján.
Igen, és hogy a nagyszüleimnek...
De volt ott egy kemény váltásod akkor ott. És most 30 évesen is nagyon úgy tűnik, hogy újjászülettél, vagy második megszületése történt.
Igen.
És a farkas nagy mellé vehetné egy harmadik nevet.
Nem, én mondtam Rajminak, hogy tehát mondom, én nagyon szeretem őt, de én a nevét nem szeretném felvenni, mert nekem ez egy emlék. Nekem ez egy tisztelet, egy... Igen. Úgyhogy... Hát kemény volt.
És most éppen mik a tervek, miben vagy benne? Most mosolyogsz, egy kicsit azért célzottan teszem fel ezt a kérdést, amikor rád írtam, 2 hónapja kb., hogy ez lenne, amikor meglepetés lement, akkor ugye belesleg egy információt megosztottál velem.
Igen, az, hogy 15 hetes terhes vagyok most, tehát október 4-ére várjuk a második kis tudánkat, és... Hát nagyon boldogok vagyunk, mert amikor elkezdődött a kemoterápia, akkor nőgyógyászati vizsgálaton is túl kellett esnem. És mi beszéltünk arról, hogy esetleg petesejtet levesznek.
Ja.
Mert szerettünk volna Martinnak mindenféleképpen egy kis tesót. És azt mondta a doktornő, hogy hát ha most tényleg őszintén is barátilag beszélgetünk, akkor ő azt mondja, hogy ne. Mi majd nagyon gyorsan el kellett kezdenünk a kezeléseket, mivel hogy agresszív volt, és minden nap számított. Ezért nekem nem tudják úgy gyorsan stimulálni a dolgokat lent, mivel hogy ehhez is idő kell. Úgyhogy, és akkor is, hogyha leveszik a petesejtet, akkor 50-50%, hogy megtermékenyül, vagy sem. Úgyhogy azt mondta, hogy inkább ne, fiatal vagyok, bízzunk a csodában és a jóban. És hát most még 3 havonta kell mennem kontrollokra, de amikor mentünk januárban, akkor az onkológusom örömtáncot lejtett. Annyira örült, hogy mennyire szenzációs dolog, hogy én teherbe estem.
Ő vette észre?
Nem, de akkor közöltük vele, és mondta, hogy ez fantasztikus. És nekik is egy visszajelzés.
Nekik is van, ők is látták ezt oldalról, azért kőkemény történt.
De hát azt el kell mondanom, hogy az orvosok, az ápolók, tehát hogy annyira baráti szándéka közeledtek, vagy tehát, hogy annyira barátságos volt mindenki. Mindenki tudta a gyerekünk nevét, hogy Martin. Mindig, amikor mentem a kezelésekre, akkor megkérdezték, és Martin hogy van? És nekem ez annyira jó volt, hogy úristen, ennyire figyelnek rám.
Kedvesek, odafigyelnek.
Nagyon. És az utolsó kemoterápia alkalmával én vettem nekik egy virágot és csokit. És nagyon zavarban voltak. És mondták, hogy hát ők ezt nem fogadhatják. És mondtam, hogy de, mert én nagyon hálás vagyok nekik, hogy engem segítettek, és hogy mellettem voltak, és a kezelések alkalmával simogatták a kezemet. És nagyon zavarban voltak.
Tehát lényegében azért azt elmondhatjuk, hogy ez a furcsább az egészben, hogy azért te több lettél ettől.
Igen.
Milyen érdekes az élet, nem? Tehát azért nyilván szívesen kihagytad volna ezt az egészet az életedből. De vagy egy olyan emberként mész tovább, én legalábbis nekem az az visszajelzésem feléd, mert nekem ugye nincsen előtte, utána ez a visszajelzés, de mindenféleképpen egy olyan dolog, hogy mint hogyha egy minőségben, az életben való hozzáállásban, meg tapasztalásban is ugrottál néhány évtizedet úgy, hogy nem vagy idősebb.
Igen.
Ami azért legyünk őszinték. Tehát a 60 évesen is lehetnél, valaki 70 évesen sincs ebben a tapasztalásban benne.
Igen.
És vagy én azt tapasztaltam, legalábbis, hogy láttam, hogy attól, aki ilyen dolgokat megélt, attól talán jobban elfogadnak tanácsokat, gondolatokat, úgymond az életről, mihez, hogy álljál hozzá. Vagy pedig azt mondják, te úgy érted meg, tehát ez egészen másképp lát, tehát egy másik dimenzión keresztül nézed a dolgot, de mint hogyha ez közelebb lenne ahhoz a dimenzióhoz, ahogy kéne mindannyiunknak nézni.
És hát nem volt véletlen egyébként, hogy én nem folytattam a blogomat. Talán ezt az egész időszakot én el akartam felejteni, magam mögött tudni. De rájöttem arra, hogy annyi csodás emberrel hozott össze így a sors, vagy annyian érdeklődtek, és annyian kíváncsiak rám, még a mai napig így 2 év elteltével, hogy én nem folytattam ezt, hogy igen, szeretném tovább csinálni, csak idő kellett ehhez.
Múlt időben beszélsz most? Vagy mintha mostában történne ez a gondolkodás
benned? Igen,
tehát
szeretném folytatni, mert igenis vannak csodák. És ez tapasztalat. Igenis akarni kell, és jönnek.
Hát szerintem a hitelességethez biztos, hogy kétség nem fér. És én azt gondolom, hogy szükség van ezekre a történetekre, és ebből a történetekből aztán a mindennapi történetekre, amit az ember megél őszintén, mert a sikercsillagás és álcavilágból szerintem már 170%-ot kapunk.
Igen.
Erre már nincsen szükség. Én nagyon szépen köszönöm neked ezt a beszélgetést. Van-e valami, amit elmondtál volna, még csak éppen nem sikerült? És ennek, ami eszedbe jutott?
Szerintem nincs. Szerintem mindent, ami úgy lényeges, azt elbeszéltük.
Köszönöm szépen.
Én is köszönöm szépen.
Ez volt az Igenek és Nemek. Ha tetszett a műsorunk, kövess bennünket az igenekésnemek.com, illetve a Facebook és az Instagram oldalunkon. Köszönjük, hogy velünk tartottál!